Megszabadítva halálának testétől. Ne higgy a nagy felhajtásnak, hogy milyen nehéz lesz a kísértés, meg annak se, hogy amikor megtérsz, akkor az ördög azonnal utánad jön, hogy megnehezítse a dolgodat. Átmentél a sötétség királyságából a világosságba. Emeld fel az elvárásaidat ezzel a dicsőséges, új létezéssel kapcsolatban. Most már szabad vagy a gonosztól. Nem félig jó, félig gonosz. A bűn teste és a hozzátartozó ákok többé nem tapadnak rád. A neves biblia magyarázó, dr. Adam Clark azt mondja, hogy Pál nem beszélhetett önmagáról a jelenlegi állapotában, mint hívő a Róma 7-ben, mert az egész fejezet a bűnből való gyógyulásról szól. Ezért az én alatt itt nem érteti sem önmagát, sem bármely keresztény hívőt. Ha az ellenkezőjét lehetne bizonyítani, az apostol érvelése, az evangélium, valamint a törvény elégtelenségét demonstrálná. Nehéz elképzelni, hogy miként lopózhatott be az egyházba, illetve hogyan érvényesülhetett ott az a vélemény, hogy az apostol itt az ő újjászületett állapotáról beszél. És hogy ami ilyen állapotban igaz volt rá, annak igaznak kell lennie mindenki más, ugyanilyen állapotban lévő emberre is. Ez a vélemény a legszánalmasabb és legszégyenletesebb módon nem csak a kereszténység színvonalát rontotta, hanem a befolyását is tönkretette, és a jellemét is meggyalázta. Az evangélium szellemének és a levél terjedelmének vajmi kevés ismeretére van szükség ahhoz, hogy belássuk, hogy az apostol itt vagy egy zsidót személyesít meg, aki evangélium nélkül a törvény alatt él, vagy azt mutatja meg, hogy milyen volt a saját állapota, amikor mélyen meg volt győződve arról, hogy a törvény cselekedetei betartása nélkül senki sem igazulhat meg. És még nem hallotta azokat az áldott szavakat. Saul testvér, az Úr Jézus, aki megjelent neked az úton, elküldött engem, hogy visszanyert látásodat és beteljes szent szellemmel. V. Eszepár tanító egyetért ezzel, és ezt írja. A törvény alatt testben élők esetét írja le. Nem az, hogy ő maga a levél megírása idején testben volt, mert azt mondja, ahogy az imént idéztük, mert amikor mi testben voltunk, itt múltbeli tapasztalatra mutatva. Testben lévén a halál tapasztalata munkált benne, és természetesen nem tudott Istennek tetszeni. Meg kell értened, hogy ki ez a Róma 7-ben szereplő ember. Pál sohasem úgy értette, hogy a Róma 7 embere a keresztény élet normatív tapasztalata. Pál nem egy hitvalló skizofén. Az az egyetlen keresztény a Róma 7 embere, aki visszaesve a törvény alá önmaga helyreállításával bajlódik, és így elidegeníti magát a kegyelemtől. Ne hagyd, hogy a vallás hülyét csináljon belőled. A fő kérdés nem az, hogy mikor létezik a Róma 7 embere, azaz a megtérés, a megváltás megismerése előtt vagy után. Nem. Itt a fő kérdés, amit fel kell tennünk, ki ez a Róma 7 embere? Hála Istennek, nem te vagy az. A háborúnak vége. Ha a Róma 7-ben szereplő ember nem az újjászületett hívő, akkor el kell kezdenünk számot vetni az összes következménnyel. Ez az egyetlen kinyilatkoztatás olyan, mint egy dicsőséges robbanás, amely felrobbantja az eretnekségek világát, és dömpetten hagy minket, a teológiai romokat rendezgetve. Ez azt jelenti, hogy többé nem fogadhatjuk el a hívőben zajló belső háború gondolatát. Nincs benned feszültség a világosság és a sötétség között. Istennek elege van a skizofén kereszténységből. Amikor Jézus azt mondta, beteljesedett, és még egyszer, amikor azt mondta, legyetek jókedvűek, én legyőztem a világot. Nem Tony Robbins motivációs buzdító beszédét tartotta neked. Nem blöffölt azért, hogy csak felpörgessen téged, és úgy tegyen, mint a problémáid nem is léteznének. Komolyan gondolta. Az ellenséget legyőzte. A legtöbb templomban járót azzal áltatják, hogy az egyes keresztényekben belül állandó háború folyik, a Szent Szellem és a test kívánságai között. Mivel félreértették a Róma hetet, nem csoda, hogy a Galata 5-öt is félreértik. Itt Pál azt mondja nekünk. Ezért mondom, éljetek a Szellem által, és nem fogjátok kielégíteni a bűnös természet kívánságait. Mert a bűnös természet azt kívánja, ami a szellemmel ellenkezik, a szellem pedig azt, ami a bűnös természettel ellenkezik. Ellentétben állnak egymással, hogy ne azt tegyétek, amit akartok. De ha a szellem vezet benneteket, akkor nem vagytok a törvény alatt. Galata 5:16-18-as vers. Nem élhetsz egyszerre a szellem és a bűnös természet által. A kettő konfliktusban áll egymással. Vagy más szóval, ellentétesek egymással. A kettő nem létezik együtt az egyénben. Ez két különálló irányító entitás. Vagy az egyik, vagy a másik irányít. Joggal állnak konfliktusban, de nem egy személyiségen belül. Nem tartasz egy szellemnapot, aztán elmész egy testnapot tartani. Két ellentétes létezőről van szó. Képzeld el, hogy fogsz két erős mágnest, és megpróbálod őket a pozitív vagy negatív végükkel egymáshoz nyomni. A mágnesek taszítják egymást. Nem lehetnek egyszerre jelen ugyanabban a térben. Ellentétesek egymással. Szöges ellentétben állnak egymással. Pál két egymástól elkülönülő, uralkodó erőről beszél. Két egymást át nem fedő területen belül. Az a személy, aki a törvények követésével próbálja megtisztítani magát, még mindig a bűn uralkodó befolyása alatt áll. Az újjászületett személy pedig most már Isten uralkodó befolyása alatt áll. Unió misztikában van a Szent Szellemmel. Ugyanígy az emberek félreértik Jakabot, amikor a ti tagjaitokban harcoló kívánságaitokról beszél. De Jakab nem az egyénen belüli belső háborúról beszél. Magán az egyházon belüli megosztottságról és viszálykodásról beszél. A vers első része azt kérdezi, de mi a helyzet a köztetek lévő viszályokkal és harcokkal? Jakab 4,1. Ha tovább olvassuk a Galata levél 5. fejezetét, Pál világossá teszi, hogy nem vagytok kétpólusúak, kettős természetet birtokolva. Ez egy külső háború, és amit titeket illet, megnyertétek. Hiszen alig néhány versvel később így foglalja össze a szakaszt. Akik Krisztus Jézushoz tartoznak, azok megfeszítették a bűnös természetet a szenvedélyeivel és vágyaival együtt. Galata 5:24. Boldogságra kísértve. Ismétlem, nem azt mondjuk, hogy egy keresztény számára lehetetlen vétkezni. Ha egy pillanatra megbukik az ítélő képességed, akkor semmiképp ne táboroz ott. Légy az, aki valójában vagy. A bűn nem az identitásod, és soha nem szabad, hogy az elvárásod legyen. Hagyd abba, hogy arra számítasz, hogy az egész életed egy óriási összecsapás lesz a kísértéssel. Amikor újjászületsz, új Isten központú vágyakat és kívánságokat kapsz. Elveszíted a bűnre való vágyadat. A bűnre való vágyad épp oly vonzó, mint megenni egy marékpiszkot. Nem vonz téged. Természetesen vannak élvezetekre irányuló vágyaid, de ez nem a bűnös természet. A bűnös természet volt az, ami arra készített, hogy a vágyaidat valami másban elégítsd ki, mint Istenben. Legjobb esetben is csak félig meddig tudtad ezt megtenni. Ahhoz, hogy igazi hedonista, igazi élfajhász legyél, végül is Isten kell keresned, aki elégülésért. Hagyd abba, hogy attól félsz, hogy a bűn eleje megragad téged. Néhány keresztény halálos félelemben éli az életét, hogy véletlenül bűnt követ el. Ez ugyanolyan ostobaság, mint aggódva és félve járni, és arra számítani, hogy ma véletlenül megeszed azt a marékpiszkot. Ha azt feltételezzük, hogy bármit is megkíván Isten tőlünk, hogy azt mi a magunk erejéből tegyük, az Jézus Krisztus keresztjének és kegyelmének hatástalanítása. Hagyd abba azt, hogy kudarcra számítasz. Jézus soha nem tanította volna tanítványait arra, hogy kérjék, ne engedj minket kísértésbe esni, ha nem lett volna lehetséges a számára, hogy ezt az imát valóban teljesítse. Igen, lehetséges, hogy a hívő ember kísértésmentes életet éljen. Mit szólnál ahhoz, ha minden kísértésed szent kísértés lenne? Kísértést érzek arra, hogy ma belevessem magam az ő jelenlétének élvezetébe. Kísértést érzek, hogy részeg legyek a Szent Szellemtől. Hú! Valamiért azt hiszük, hogy Isten az Úr imájának szinte minden részét meghallgatja, kivéve a kísértés nélküli részt. Hiszük, hogy az ő királysága ugyanúgy megnyilvánulhat a földön, mint a mennyben. Hiszük, hogy megadja nekünk a mindennapi kenyerünket. Hiszük, hogy megbocsátja nekünk a vétkeinket. De valamiért a keresztények úgy gondolják, hogy lehetetlen kísértésmentes életet élni. Sőt, sokan úgy gondolják, hogy bónuszpontokat kapnak azért, ha fáradtságos küzdelmet vívnak a kísértővel. Ha mégis kísértésbe esel, semmi baj nincs veled. Csak pihenj meg az új teremtésként való identitásodban. Tudd, hogy bőséges kegyelem áll rendelkezésedre ahhoz, hogy könnyedén ellenállj neki. Haladj tovább, ne a saját erődből, hanem abban a valóságban, hogy már nem vagy bűnös. A valóság az, hogy új vágyaid csak Istenben teljesülhetnek be. A kísértés tekints kalannak, csak kontrasztként szolgál, hogy megerősítsen abban, ki is vagy valójában. A sátán megkérdőjelezte Jézust, hogy valóban Isten fia-e. De az első szavak, amelyeket Jézus az atyától hallott, mielőtt a pusztába ment volna, ezek voltak. Ez az én drága szeretett fiam, aki nagy örömet szerez nekem. Máté 3,17. Egyrészt a kísértő azt szolgálta, hogy kiemelje az ellenkezőjét annak, ami Jézus valójában volt. Másodszor meg kell értened, hogy Jézus értett kísértetet meg a pusztában. Ez az ő megváltó tettének része volt. Valami, amit azért viselt el, hogy neked ne kelljen. A törvény erőtlen ahhoz, hogy megvédjen téged a kísértéstől. Csak még több bűnt fog szítani. Ez azért van, mert a törvény csak egy nemet tud adni neked. Ne edd meg ezt. Ne nyúj ahhoz. Isten szelleme soha nem mond neked nemet. Ő az örök igen. Jézus a törvénnyel ellentétben az örök lecserélő. Ő lecseréli a szentségtelen élvezetek iránti vágyaidat, és helyettesíti azokat a szent élvezetek iránti jobb, magasabb rendű vágyakkal. Az ő élvezetei messze felülmúlják a bűn mullandó déli bábját, és mégis Isten élvezetei nem valahol a világűrben vannak, elérhetetlenül. Valódiak és konkrétak, beteljesítőek és azonnaliak. Közelebb vannak, mint a levegő, amit belélegzel. Ismétlem, az élvezetek iránti vágyad nem bűnös, erre vagy teremtve. Arra lettél teremtve, hogy ezt megtaláld Istenben, aki a gyönyörök folyóinak ízletes forrása mindörökké. Zsoltárok 36.8. Ő még a természetes élvezeteket is megadja neked. A hitvesi szerelmet, a pénzt, az egészséget, amíg ezeket átszűri az igen, és nem bálványozzák. Krisztus mintegy te. Csak egyféleképpen csúszhat egy hívő a Róma 7-ben leírt forgatókönyvbe, amikor birkozik, hogy helyesen cselekedjen. Nem szűnhetsz meg bízni a kereszt befejezett művében, ezért nyugodj meg a feltámadott Krisztusban, mint állandó belső lakódban. Új hívőként új mesterünk van. Ez izgalommal tölt el bennünket. Az egyik első dolog, amit tenni akarunk, az az, hogy tettét szerezzünk neki. Ez elég ártatlannak tűnik, de a Róma 7 fejezet itt tud beindulni. Isten nem azért mentett meg téged, hogy jót tegyél. Azért mentett meg, hogy halott legyél, és ő munkálkodhasson rajtad keresztül. Nem akarja, hogy megpróbálj a kedvében járni. Neki csak Krisztus tetszik. Nem azért fáradozunk, hogy kiérdemeljünk valamit Istentől, vagy akár csak azért, hogy imponáljunk neki. A feladatokon belül egyszerűen Isten élvezetéért és öröméért munkálkodunk. A munkát magában az elhívásban rejlő vidámságért végezzük. Már nincs is olyan önálló énem, amely képes lenne Istennek tetszeni. Nincs többé az én, hanem a Krisztus van. Új hívőként félszegen futunk el, amikor megpróbálunk egy kutyás ponilovas mutatványt előadni. még mindig egy tőle elkülönült, független létezést képzelünk el, amelyben neki kedveskednünk kell. Minden, amit valaha ismertünk, az elválasztottság volt a bukott világban. Nincs fogalmunk az egyesülésről, nincs különálló egyéni te. Krisztus lépett a helyedre. Neki kell annak lennie, aki bennünk akarja, és elvégzi az ő jóságos tetszése szerinti cselekvést. Új teremtésként keresztre lettünk feszítve, és át lettünk helyezve Krisztusba. A test definiálása. Engedd meg, hogy egy pillanatra sebességet váltsak. Elvégre ennek a fejezetnek a címe, a test mitosza, ezért jobban folytatom egy kicsit ezen a vonalon. Az emberek gyakran összezavarodnak a kusza, közhelyes keresztény nyelvezet miatt. Sok szó esik a test legyőzéséről. Ha bármelyik lelkipásztorod látod, aki a könyvespultján olyan tanítással házal, amely azt magyarázza, hogyan győzzük le a testet, akkor biztosan tudhatod, hogy az illető nem ismeri az evangéliumot. Nem azt mondom, hogy nincs megmentve, csak valószínűleg fogalma sincs, hogy mitől lett megmentve. Sok embernek nincs igazán világos definíciója a test fogalmára. Ez azért van, mert az Új Szövetségben két különböző módon használják ezt a szót. Az egyik értelemben a test egyszerűen a fizikai testedet jelenti. A testeddel egyáltalán nincs semmi baj. A tested csak egy hústömeg, inak, izmok és szallagok. Ez nem gonosz. Valójában amorális. Egyszerűen csak egy fizikai, anyagi jármű, amelyet az irányít, aki a tulajdonosa. Jézusnak is volt egy húsvér teste. Valójában még mindig megdicsőült, feltámadott formában rendelkezik ezzel az emberi testtel. Egy nap majd megérinted őt a bőrével együtt. Soha ne hagyd, hogy bárki megtéveszten téged, hogy azt hitt, hogy ő most már csak egy ragyogó felhő a világűrben. Ugyanaz a test, amely Názáretben járt, haladatlanként feltámadt. Attól, hogy valami a fizikai, anyagi világban van, nem teszi azt gonosszá. Ez a gnoszticizmus szélsőséges eretnegsége. A gnosztikusok azt hitték, hogy minden anyagi világbeli dolog gonosz, és hogy minden szellemi vagy láthatatlan dolog jó. Ezért tagadták a gnosztikusok, hogy Jézus testet öltött volna. Szerintük nem lehetett teste, mert az ilyen fizikai objektumok gonoszak. János apostol hevesen helyreigazítja éppen ezt a gnosztikus hazugságot. Azt mondja, hogy aki tagadja, hogy Jézus testben jött, az az Antikrisztushoz tartozik. 2 János 1.7. Még az is súlyos perverzió, ha valaki azt állítja, hogy a fizikai tested gonosz. A tested a Szent Szellem temploma, magas árért megvéve. 1 Korintus 6. fejezet 19-20-as vers. Isten nem bújik össze az ördöggel az ő templomában. Isten világossá, ő benne egyáltalán nincs sötétség. 1 János 1.5. Az Úr nem kapcsolódik össze a sötétséggel. A világosság és a sötétség nem létezhet együtt. Az, hogy Krisztus bűnné vált, azt jelentette, hogy a bűnnek szükségszerűen el kell töröltetnie a kereszten. Isten Krisztust, aki bűnt nem ismert, bűnét tette értünk, hogy mi Isten igazságával váljunk ő benne. 1 Korintus 5.21. Az, hogy Krisztus sötétségé vált, azt jelentette, hogy az a világosság által érvénytelenítve lett. Nem lehet sötétséget bezsúfolni egy megvilágított szobába anélkül, hogy az ne oldódna fel. Hol, ha csak nem a teremtetlen világosságban lehet a sötétséget elfojtani? Kérdezte C.S. Lewis. A kapcsoló felkapcsolása azt jelenti, hogy a sötétség elmenekül a szobából. A fénynek és a sötétségnek nincs közössége. Krisztusnak nincs közössége egy hamis, bűnös identitással, mert a bűnös természet mindig ellenséges Istennel szemben. Róma 8.7. Amikor Krisztus belépett az életedbe, mennyi ideig tartott a sötétség elmenekülésének folyamata? Kellett 40 év belső gyógyító tanfolyam? Nem. Ez azonnal megtörtént. A villanykörte kitisztította a szobát. Olyan átalakulás ment végbe, ahol bűnösből szenté változtál. Hagyd abba a harcot önmagad ellen, és nem nézd le a fizikai testedet. A testünk most már a megigazultság eszköze, hogy Isten dicsőségére használjuk. Róma 6.13. Ha tehát a fizikai testünk nem gonosz, akkor miért van a testnek rossz hírneve? Nos, van egy második használata is a test szónak. Mindig negatív értelemben használják, a test kívánságaira utalva. Újszövetségi használata egyszerűen a régi önző énre utal. A rossz test nem a fizikai tested. Úgy definiálják, mint a testi természet a maga étvágyaival és kívágyaival. A kifejezés a bűnös természet, vagy az óember szinonimája. Ez a régi önimádó létezés az, ami Krisztussal meghalt, és elsőként ezt ismerted fel a megtéréskor. Többé már nincs meg. Mitosz, hogy a keresztényeknek le kell győzniük a testüket. Második rész. A megszentelődés nem egy folyamat. Oké, mi a helyzet azzal, amit kérdezel? Mi ez a sok dekonstruktivista fejezetcím? Először elveszed a testemet, a bűnös természetemet, most pedig a megszentelődési folyamatomat is el akarod venni? Hogy merészeled? Csak annyit tudok mondani, hogy kösd be magad, barátom. Ez sokkal mélyebb dolgokról szól, mint gondolnád. Az egyház alapjában egy csomó kartonpapír vattát dugtak, és a termeszek már átrágták magukat a pince falain. Ne engem hibáztass, csak azt mondom, hogy ez a dolog nem a szabvány szerint épült. A legnagyobb koponyák mind egyetértenek abban, hogy a Krisztussal közös misztikus halálunk megszerezte az ővele való egyesülést is. De ekkor bekúszik egy teológiai aljasság. Ezután azt tanítják nekünk, hogy habár az óember meghalt, még mindig megmarad egy mindennapos folyamat, hogy ezt a régi ént megöljük. Minden nap meghalok. Ez egy gyakori motto. Ők ezt paradoxonnak nevezik. Két ellentétes dolog, amelyek feszültségben vannak. Azt mondják, hogy a testi természetet halott, de még mindig keresztre feszítésre szorul. Valóban paradoxon. Én ezt a legjobb esetben is a kinyilatkoztatás hiányának nevezem. Legrosszabb esetben pedig lusta exegézisnek. A Szentírás soha nem mond ellent önmagának. A paradoxon szó viccesen hangzik, de sokkal kevesebb ilyen van a Szentírásban, mint ahogyan azt gondolnánk. A lobotómia, homoklebenyroncsolás is vicces szó, de én egyszer sem szeretném kipróbálni. Az emberek azt gondolják, nem jöttünk rá, tehát ez biztosan egy megoldhatatlan rejtvény. Egy paradoxon. Nincsenek megoldhatatlan rejtvények. Minden misztériumot egyértelműen bemutattak a keresztfán. A régi én megölésének erre a feltételezett folyamatára az emberek a megszentelődés szót használják. Széles körben elterjedt az a nézet, hogy a megszentelődés egy élethosszig tartó, elnyújtott utazás a szentté válás útján. A bűn eltávolításának folyamata, a lélek fokozatos megtisztítása egy egész életen át. A görög megszentelődni igen nem azt jelenti, hogy tökéletesedni és megtisztulni egy időszakon keresztül. A hagiazó szó egyszerűen azt jelenti, hogy elválasztani vagy elkülöníteni Isten számára. Abban a pillanatban, amikor megmenekültél, Isten számára el lettél különítve. A megszentelődés nem egy folyamat, ez egy személy. A Biblia ezt mondja nekem. És miatta vagytok Krisztus Jézusban, aki Istentől való bölcsességé lett számunkra, megigazultságá, megszentelődésé és megváltásá. 1 Korintus 1.30. Ő a te megszentelődésed. Minden olyan rendszer, amely megpróbálja a figyelmedet Krisztus személyéről a saját erőfeszítéseidre irányítani, antikrisztusi természetű. Az Istennel való egyesülésed nem egy tökéletlen kapcsolat, amely fokozatosan alakul ki. Az idő nem az a varázsformula, amely szentté tesz téged. Jézus áldozata tett szentté téged. Krisztus műve elég volt ahhoz, hogy megtisztítson téged, szellemed, lelked és tested. Gyakran előfordul, hogy amikor az értelmiségiek nem tudnak valamit megfelelően megmagyarázni, az idő tényezőt használják varázsszerként, hogy elfedjék a megértésük hiányát. Például zseniális tudósok hogyan hihetnek egy olyan nevetséges téveszmében, mint az evolúció? Hogyan győzték le az emberek azt az exponenciálisan lehetetlen esélyt, hogy élettelen sárból fejlődjenek ki? Egyszerű. hozzátek egy varázsszert, amit úgy hívna, hogy milliárd és milliárd év. Bárki el fogja hinni. Ugyanez igaz arra is, hogy megmagyarázzuk a megkéretlen lélek gyümölcstelenségét. Miért él ez az állítólagos keresztény még mindig bűnben? Ó, mert évekbe telik, hogy megszentelődj, aztán majd bűnmentes életed lesz. Gondolj csak bele, hogy a megszentelődés szót az új szövetség más helyeken is használja, amelyek közül egyik sem igényel időelemet, vagy tartalmaz hosszú fárasztó folyamatot. Íme néhány példa. Az étellel. Mert minden, amit Isten teremtett, jó, és semmit sem szabad elutasítani, ha azt hálával fogadjuk. Megszentelődik, hágiázó, Isten igéje és az imádság által. 1 Timótus, 4. fejezet, 4-es, 5-ös vers. Elég egyetlen áldás, hogy megszentelje a hamburgeredet. Nincs szükség belső gyógyító programra. Kihűl a kaját, ha túl sok időt fecsérelsz az áldások mondogatására. Az Atya nevével. Azt mondta nekik, amikor imádkoztok, ezt mondjátok. Mi Atyánk, szenteltessék meg, hágiázó a te neved. Jöjjön el a te országod. Lukás 11.2. Nem túl sok fordító írná ezt. Mi Atyánk, a neved legyen megszentelt, mert ez nem illik bele abba a folyamat teológiába, amit ők a szóhoz kapcsoltak. Az Atya nevét kellett tökéletesíteni és tisztítani. Szüksége van-e az Atyának egy mély belső gyógyulásra vagy szabadulásra? Nincs. Egyszerűen felismerjük, hogy az Atya neve el van különítve. A fiúval. Azt mondjátok arról, akit az Atya megszentelt, hágiázó, és elküldött a világba, káromkodsz, mert azt mondom, Isten fia vagyok. János 10.36. Itt azt olvassuk, hogy Jézus az Atya szentelte meg. Ez azt jelenti, hogy egész életébe került, hogy megtisztuljon a moskos múltjától. Jézus végigment egy 12 lépéses programon, vagy éveken át tartó terápián? Nem. Őt egyszerűen elkülönítették, akár csak téged. A szív evangelizálása. A fokozatosan fejlődő megszentelődés hívei által kitalált egyik népszerű kifejezés a következő. Az egész szívet evangelizálni kell. Ez alatt azt érti, hogy az egész belső embert apránként meg kell menteni. Ez a kifejezés, a szív evangelizálása fülbemászóan és romantikusan hangzik. Valójában egyetértek azzal, hogy a szívet meg kell evangelizálni. De ez egy csapásra történik. Az Úr azt mondja nekünk Ezékiel könyvében, hogy új szívet adok nektek, és új szellemet adok belétek. Eltávolítom belőletek a kőszíveteket, és húsból való szívet adok nektek. Ezékiel 36.26. Isten eltávolította a régi, megkeményedett szívet, amely hideg és szeretetlen volt. Helyette egy új, gyengéd, megérinthető szívet adott neked. Most nem lenne Isten kegyetlen mazoista, ha az egész életed egy hosszú, véres nyitott szívműtét lenne, ahol apránként darabolgatja ki a szívedet? Ez a szívátültetés egy egyszer megtörténő művelet volt. A régi eltűnt, az új megérkezett. Tudtad, hogy az ő saját szíve volt az, amit neked adott? Nem a személyiséget összeolvasztott, panteisztikus felszívódásáról beszélek. Igen, van egyedi személyiséget, de az annyira összefort és egyesült az övével, hogy Pál joggal mutatta a következőket. Úgy tekintem magam, mint aki meghalt, és most egy új létezést élvezek, amivel egyszerűen Jézus használja a testemet. Galata 2.20. Nagyon is valóságos értelemben Krisztus lépett a helyedre. A keresztényeknek általában nem okoz gondot elhinni, hogy Jézus bennük él. Azt viszont nagyon nehéz lenyelniük, hogy az ördög már nem lakik többé bennük. Igaz, hogy a szívünk egyre jobban növekszik a bizalomban, és egyre erősebben hisz. De ez még mindig az az új szív, ami növekszik a hitben, nem a régi. Teljességed van. Pál azt mondta a kolosszaiaknak, hogy Jézus Krisztusban él testi formában az Istenség egész teljessége. Kolosszai 2.9. Ez azt jelenti, hogy a Szent Szellem volt Jézusban. Az Atya volt Jézusban, és természetesen ott volt maga Jézus is. A teljes háromságos Isten. Pál írja tovább, és a velő való egyesülésetek által ti is beteltek vele. Kolosszai 2:10. Mivel vagytok betelve? Csak egyedül a Szent Szellemmel? Nem. A Krisztussal való misztikus egyesüléssel az egész Istenségtől tölt el téged. Ez azt jelenti, hogy Jézus benned van. Ez azt is jelenti, hogy a fényességek atya él benned. Az, aki magát a csillagokat és a létezésbe lehelte. Ő itt van, teljesen benned. Nem csak egy kis részed van Istenből. Nem csak egy százalékod van belőle. Nem csak egy kis Bobby vagy Suzy méretű változat. Az Istenség teljessége van benned. Mindez a Krisztussal való egyesülésednek köszönhető. Ha elkezdenéd valóban elhinni, hogy mekkora forróságot hordozol magadban, egyetlen nap alatt megváltoztathatnád a világot. Oly sok ember paranoiás az ördögtől. Olyan sokat tulajdonítanak neki, mint a Istennel szemben egyenrangú ellenfél lenne. Mint a Isten és az ördög fent ülnének a mennyben, és sakkoznának azon töprengve, hogy ki fog nyerni. Mint egy vándor prédikátorként bejárom az egész világot. Elképesztő, milyen gyakran találok paranoiás keresztényeket. Hányszor vagyok valami random kisvárosban, és valaki azt mondja, igen, itt van a sátán főhadiszállása. A sátán trónja a mi kisvárosunkban, a nyugat-virginiai mocsárvízben van. Ez annyira kemény nekünk itt. Nálunk a legmagasabb az egyfőre jutó drog és prostitúciós arány az egész világon. Nagyon nehéz nekünk itt. Sok-sok háborúskodás. Erősebben kell fújnunk a sófágyainkat, és gyakrabban lengetnünk a dicsőítő zászlónkat, hogy elhárítsuk a támadásokat. Én meg arra gondolok, de lehet, csak 4 emberetek van a városotokban. Nem gondoljátok, hogy a sátán megunná az itteni életet? Bárcsak túlzás lenne, de olyan sokan gondolkodnak így. Mindig a sötétség fejedelemségeiről, szellemi hadviselésről, boszorkányokról, sárkányokról és összeesküvés elméletekről beszélnek. Eltérdül a fejem a babonaságtól és az evangélium kinyilatkoztatásának teljes hiányától. Nem sokat tudok a hadviselésről, de sokat tudok az örömviselésről. Nem sokat tudok a ti fejedelemségeitekről, de sok mindent tudok az enyémről. A Kolosszai 2:10 továbbra is azt mondja nekünk, hogy ő minden fejedelemségnek és hatalomnak feje. A kútfő, amelyből minden uralom és hatalom ered. A hatalom minden hatalom felett, és a legfőbb erő minden erő felett. Ő a legfőbb uralkodó minden más erő felett. Ez az Istenség, aki közvetlenül benned él. Kimeríthetetlen és örökké való erő, uralom és felpezsítő örömforrása lakik benned. Az egész Isten benned él, hála a Krisztussal való egyesülésednek. Az ördög egy cseppet sem ijedne a te sófájaidtól és dicsőítő zászlóidtól, de Krisztus vére óriási munkát végzett, hogy legyőzze őt. Elképesztő, milyen gyakran hallom az embereket arról beszélni, hogy törekedjünk többre Isten teljességéből. Mindenféle kis formuláik és módszereik vannak, amikről azt hiszik, hogy azáltal több lesz nekik Isten jelenlétéből. Legyen az egy aszketikus bőgy és imarutin, vagy valami bizarrabb dolog. Azt hiszik, hogy le kell győzniük a testüket, vagy meg kell verniük az ördögöt, hogy többet szerezzenek Isten jelenlétéből. De a Biblia világosan kimondja, hogy már most is megvan a teljességed a Krisztussal való egyesülésed miatt. Már rá vagy kötve a telítő szelepre. Ha úgy gondolod, hogy rajtad múlik, hogy megragad Isten teljességét, akkor szerinted mekkoránál tartasz már? 2%-on? 12%-on? Megragadta már valaki Isten 98%-át? Nevetségesen hangzik, igaz? Vagy minden a tiéd már ő belőle, vagy semmi. A szív körülmetélése. A Kolosszai 2 fejezetének ugyanebben a szakaszában Pál Istenség teljességével való egyesüléshezől rögtön egy nagyon furcsa témára ugrik, a körülmetélkedésre. Jaj, fájdalmasra hangzik, tudom, de nyugalom. Azt mondja, hogy ez egy testi beavatkozás nélkül végzett körülmetélés, nem egy fizikai körülmetélés, amit emberi kézzel végeztek. Ez egy misztikus aktus. Ez a szív körülmetélése. Lehet, hogy nem vagy szakorvos, de remélem érted, mit jelent a körülmetélés. Azt jelenti, hogy valamit levágnak. Itt most megkímélek a szemléletes anatómiai magyarázatoktól, de érted a képet. Valamit teljesen levágtak. Egyszer és mindenkorra levágták. És tippelj, mi az a valami? Krisztus körülmetélésében megszabadultatok a bűnös természetetekből. Kolosszei 2.11. Pál újra megismétli ugyanazt a valóságot. Az evangélium levágja a bűnös természetet. Az óembernek ez a halála Szent Pál alapvető misztikája. A következő versben a körülmetélést ugyanahoz a lelki halálhoz kapcsolja, amit a keresztségben haltál meg. A keresztség által egyesültetek az ő eltemetésével, egyesültetek az ő feltámadásával is, hitetek által. Kolosszei 2.12. Ahogyan egyedülálló szívátültetésben részesültünk, ugyanúgy egyedülálló szívbeli körülmetélést is kaptunk. A bűnös természetet körülmetélték. Az a valami nem lóg még mindig ott. Nem örülsz annak, hogy a körülmetélés nem egy mindennapos folyamat? Ez egészen új értelmet adna a naponta meghalok kifejezésnek. Nem. A körülmetélés egy egyszeri esemény, amelyet Krisztus misztikusan hajtott vége a kereszten. Józsué szó szerint Jesua Krisztus előképe, saját kezüleg körülmetélte Izrael egész seregét, amikor először léptek be az ígéret földjére. Ugyanígy Krisztus is körülmetélte a bűnösség egész testi valóságát, és ezzel az új létezés földjére vezetett be minket. Most már korlátlanul bejuthat a legszentebb helyre. Most már állandó lakhelyed van a tejjel mézzel folyó földön. Ó, mennyire kellene gyönyörködnünk a kereszt örömeiben! Ez nem egy komor hely, ahová szenvedni és meghalni kell mennünk. Ez az a hely, ahol az ünneplés már készen van a számunkra. Az a hely, ahol misztikusan már meghaltunk ővele együtt. Ez a börtönből kibocsátó szabadulási okiratod. Még csak nem is érezted ennek a fájdalmát. Te egy Izsák cég részvényese vagy. Izsák azt jelenti, hogy nevetés. Izsák azt jelenti, ha-ha-ha. Mi az ígéret népe vagyunk, a hótázás emberei. Luther Márton egyszer azt mondta, hogy az evangélium nem más, mint nevetés és öröm. Te nem vagy Izmael szolgai népének tagja. Izmael már teljesen felnőtt volt, amikor körülmetélték. Meg kellett érezni a fájdalmat, mert ő képviselte a sínai hegyi régi, csináld magad szövetséget. De a kisbaba Izsák más volt. Csak 8 napos volt, amikor körülmetélték. Izsák nem is emlékszik arra, hogy mi történt vele. Nem emlékszik a fájdalomra. A te halálodat Krisztus halála helyettesítette. Ő kapta a golyót helyetted. Naponta meghalok. Olyan ostobaság lenne azt gondolni, hogy lehet napi szívátültetésünk, vagy napi körülmetélésünk, ugyanúgy ostobaság azt gondolni, hogy az önmagunknak való meghalás egy mindennapos folyamat. A halál egy befejezett esemény, nem pedig egy véget nem érő hosszabbítás. Hallottad már a naponta meghalok kifejezést? Tudom, hogy hallottad. Ez egy nagyon gyakori keresztény közhely. Az emberek még azt is tudják, hogy ezt a mondást Pál apostolnak kell tulajdonítani. Nem hivatalos esettanulmányt végeztem, tucatnyi ébredési összejövetelem. Rendszeres készfeltartás alapján az emberek körülbelül 99%-a ismeri a naponta meghalok kifejezést, de csak körülbelül 5%-uk emlékszik arra, hogy milyen szövegkörnyezetben olvasta ezt az igét. Ha elolvasod a Bibliát, rájössz, hogy Pál egyáltalán nem a régi bűnös én napi keresztre feszítéséről beszélt. Pál apostol arról beszélt, hogy állandóan szembe kell néznie az üldöztetés veszélyeivel. Hányszor hallottuk már, hogy azok, akik a megszentelődés fokozatos folyamatában hisznek, ezt a szöveget idézik élelésük bizonyítására. Írja egy szerző, sehol sem találjuk, hogy a Szentírás tanítana egy mindennapos meghalást azért, hogy megszentelődjünk. Azt sem tanítják, hogy miután valaki megszentelődött, még következne egy testiségnek való meghalás is. És különösen a szöveg naponta meghalok, nem utal egyik gondolatra sem. Akkor mit ért Pál ezen a kifejezésen? Pál azt állítja, hogy az élete minden nap és minden órában veszélyben van. Szentpál nem a saját benső énjének introvertált, mazoista megöléséről beszélt. Pál korábbi énje nem egyszerűen megnyomorodott, megbénult vagy megcsongult. Régi természetét nem pusztán szunnyadni hagyták, elnyomták vagy megbékítették. Nem is maradt a bűnös, én félholtam vagy elkábítva. Megölték. Halott a bűnnek, és él az Istennek. Éppen ez a kinyilatkoztatás okozott neki annyi gondot. Üldözték az evangélium mámorosan boldog üzenetéért. Krisztus szolgálja ők? Én még inkább az vagyok. Úgy beszélek, mint egy őrült, sokkal nagyobb munkával, sokkal több bebörtönzéssel, számtalan veréssel és gyakran a halál közelében. Ötször kaptam a zsidók kezétől egy hián 40 korbács ütést. Háromszor megvesztőztek, egyszer megköveztek. Háromszor szenvedtem hajótörést. Egy éjjel és egy nap sózrottam a tengeren. Gyakori utazásokon, veszélyben a folyókon, veszélyben a rablókkal, veszélyben a saját népemmel, veszélyben a pogányokkal, veszélyben a városban, veszélyben a pusztában, veszélyben a tengeren, veszélyben a hamis testvérekkel, fáradtságban és nélkülözésben, sok álmatlan éjszakán áll, éjségben és szomjúságban, gyakran étel nélkül, hidegben és kiszolgáltatottságban. És más dolgokon kívül ott van még az összes gyülekezetekért való aggodalmam mindennapos nyomása. 2 Korintus 11-es fejezet 23-28-as verség. Ezt olvasva rájössz, miért mondta ezt Pál. Én magam is minden egyes napon halálveszélynek vagyok kitéve. 1 Korintus 15-31. Pál minden nap a kivégző osztaggal nézett szembe, vörös kódú biztonsági kockázatot jelentett. Még a legelőkelőbb szuperapostolok, még a Jakab, Jézus testvére által küldött emberek is kavarták a balhét. Képzeld el, hogy a karizmatikus körök csúszprofétái lecsapnak rád, mert nem teljesen értik a kegyelem üzenetét, amit hirdetsz. Ráadásul párra ránéhezetett az összes gyülekezet napi nyomása, mint a stressz, amit egy vállalat vezérigazgatóként való vezetése jelent. És ez még csak a hajótörések, verések, stb. Felett volt. A zsidók legalább 39 korbács ütésnél abba hagyták a verést, ők azt hitték, hogy kegyesek, amikor nem adták meg a törvény által előírt 40-et. De a pogányok egész nap verték őt. Ha a zsidóknak volt is képmutató lelkiismeretük, a pogányoknak egyáltalán nem volt. Amikor a naponta meghalok kifejezést a szövegkörnyezetben olvassuk, az előző verset is bele kell vennünk. Ott láthatjuk, hogy nem csak minden nap halt meg. Azt mondta, hogy ez minden órában megtörtént. Különben is miért élünk minden pillanatban veszélyesen? 1 Korintus 15-30. Miért fáradunk mi, apostolok is minden órában ilyen kockázatot? 1 Korintus 15-30. És én is miért teszem kockára az életemet minden órában? És mit gondoltok, miért kockáztatom folyton a nyakamat ebben a veszélyes munkában? Gyakorlatilag a mindennapi életemben folyamatosan a halál arcába nézek. Gondoljátok, hogy ezt tenném, ha nem lennék meggyőződve a ti feltámadásotokról és az enyémről, amit a feltámadt Messiás Jézus garantál? Azt hiszitek, hogy csak hősiesen akartam viselkedni, amikor Efezusban megküzdöttem a vadállatokkal, remélve, hogy nem lesz végem? Életetek árán sem. A feltámadás. A feltámadás mindig a feltámadás az alapja annak, amit teszek és mondok, ahogyan élek. Ha nincs feltámadás, együnk, igyunk, mert másnap úgyis meghalunk. És ennyi az egész. De ne áltassátok magatokat. Ne hagyjátok magatokat megmérgezni ezzel a feltámadás ellenes laza beszéddel. A rossz társaság tönkreteszi a jó modort. 1 Korintus 15:30-33-ig. Miért volt Pál ennyire veszedelmes? Először is a kegyelem botrányos üzenete komoly üldöztetés volt magával. Amikor Pál abbahagyta a csináld magad fizikai körülmetélkedés törvényének prédikálását, és elkezdte Krisztus keresztjének ingyenes ajándékát hirdetni, az nagyon ellentmondásossá tette őt. Ami azt a híresztelés illeti, hogy továbbra is a körülmetélkedés útjait hirdetem, ahogyan azt a damaszkuszi út előtti időben tettem, az abszurdum. Akkor miért üldöznének még mindig? Ha azt a régi üzenetet hirdetném, senki se botránkozna meg, ha időnként megemlíteném a keresztet, ez annyira felhigulna, hogy nem számítana sem így, sem úgy. Miért nem mennek el ezek az agitátorok, akik a körülmetélés megszállottjai a végsőkig, hogy kasztrálják magukat? Galata 5.11.12. Ne gondolt azt, hogy Pálnak csak valami szokatlanul kemény jelleme volt, amivel képes volt elviselni az eféle balhékat. Ez nem csak egy tengerészgyalogos kiképző tiszt hideg buzgósága volt. Pál egy kimondhatatlan öröm megcsapolásából telt el. A Szent Szellem olyan, mint egy dicsőséges érzéstelenítő, amely képessé tesz bármilyen külső próbatétel elviselésére. Máskülönben miért nem sírtak és szapogatták mindig az ujjukat az apostolok, amikor szenvedte, ahelyett, hogy ugráltak, ujjongtak és örömükben kiabáltak? Pár millió voltos boldogság feszültséggel működött, ami őrült helyzetekbe sodorta. Tiétek a boldogság, amikor az emberek sértegetnek és üldöznek titeket, és mindenféle gonosz hazugságot mondanak rólatok én miattam. Amikor ez megtörténik, örüljetek és ujjongjatok, mert gazdag jutalmat kaptok a mennyben. Máté 5.11.12. Ez csak egy jövőbeli öröm, amit a mennyben fogsz megtapasztalni az itteni, lenti szenvedés után? Nem. A menny épp itt van most az újjászületett hívő számára. Ó, milyen boldogok azok, akiket az Isten útján megélt hűségükért üldöznek, mert itt és most övék a mennyek királyságának minden áldása. Máté 5.10. Ez a boldogság megtart a vihar közepén. Soha nem szakadsz el Istentől. Felvenni a kereszted. Hagyd abba, hogy a szenvedéseket és az üldöztetéseket kinti külső szemszögből nézed. Bár István testben megkövezték, mégis elragadtatod, testen kívüli élményben volt része, amikor látta Jézust az Atya jobbján ülni, Apcsel 7. Pál világosan emlékezett ennek az első vértanúnak a halálára, ott állt azon a napon, és a másik csapatnak szurkolt. Pál volt a labdaszedő, amíg a kövérmacskák csapata, vagyis a farizeusok a célba dovált. Meg kell értened, hogy Pál nem volt depressziós, miközben átélte ezeket az üldöztetéseket. Az üldöztetés nem egyenlő a depresszióval. Valójában a természet feletti boldogság és dicsőség forrását gyújtja meg benned. Ezek a rövidke bajok nem érnek fel ahhoz a méretetlen súlyú dicsőséghez, amit azok kiváltanak bennünk. 2 Korintus 4.17. Mivel Krisztussal vagy egységben, ő nem hagyja, hogy egyedül szenvedj érte. Az Úr számtalan áldást ígér nekünk az engesztelés által, megbocsátást, gyógyulást, jólétet, természetfeletti erőt, megbékélést, örökbefogadást, örömöt. Az áldások végtelenek, de az ő követőinek az üldöztetést is garantálja. Mégis mély vigasztalásaival könnyen lenyelhetővé teszi ezt a pirulát, így nincs helye az önsajnálatnak. Az áldások mindig felúmulják mindezt, most és később is. Ráadásul ne feledd, hogy nem Jézus az, aki üldöz téged. Ő szeret téged, ezért ne ítéld meg őt tévesen. Ő azt sem akarja, hogy tudatlan hülye legyél, és keresd a bajt és az önsebzést. Ő valójában azt mondja nekünk, hogy kerüljük az üldözést, ha csak a szerete vagy az igazságosság nem követeli meg azt az adott pillanatban. Ne vigyük fel a fedélzetre az öngyilkosság szellemét. Az öngyilkosság és a vallás ugyanaz a dolog. Remélhetőleg ez most tisztáz egy másik, gyakran félreértett verset. Ha valaki utána akar jönni, tagadja meg önmagát, és vegye fel az ő keresztjét minden nap, és kövessen engem. Lukás 14.27. Egyszerűen fogalmazva Jézus azt mondja, hogy veszíts szem elől önmagadat. Egyrészt készen kell állnunk az üldöztetésre és a nehézségekre, ha követni akarjuk őt, de még ebben is könnyű és édes az ő igája. Az Úr nem azt mondja, hogy nem jönnek majd megpróbáltatások, de megígéri, hogy átvisz rajtuk téged kimondhatatlan örömmel és dicsőséggel, teljes örömmel. Ne legyél én központú, hanem Isten központú. Valójában ő az, aki rajtad keresztül szenved. Jézus semmiképp sem mondja azt, hogy meg kell halnod a saját bűnösségedért, a saját keresztedet cipelve. Azt sem mondja, hogy még mindig van bűnös természeted, amit folyamatosan el kell pusztítanod. Ő felvette a keresztedet. Az ügy végére érve, igazából még a saját keresztedet sem kell cipelned. Ez egy ilyen bálvány az egyházban. A vallásos emberek szeretnek dicsekedni azzal, hogy milyen keresztet hordoznak. Amikor Jézus arról beszél, hogy tagadd meg magad és vedd fel a keresztedet, akkor ez valójában egy olyan szakasz, amely arról szól, hogy hagyd fel a saját magad erőfeszítéseivel és a lelki fejlődésre irányuló öncélű próbálkozásaiddal. Hagyd, hogy az én teljesen ki legyen radírozva az egyenletből. Örökké való jelentésében ez a vers arról szól, hogy Krisztus áldozatát követnünk kell, de nem utánoznunk, hanem egyedül rábízni az üdvösségünket és megtartásunkat, írja Ben Dan barátunk a Boldog Evangélium című könyvében. Ennek az igeversnek az értelme nem az önfeláldozást jelenti, ahogy a legtöbben azt látják. Valójában ez egy felhívás arra, hogy tagadjunk meg minden olyan lépést, ami az önmegvalósításon keresztül mennyei előmenetelünk érdekében történne. Hadd tegyek fel egy kérdést. Ha saját keresztet kell cipelned, akkor kinek a keresztjén halt meg Jézus? Megérdemelte a keresztjét? Sajnálom. Lehet, hogy itt valamit kihagytam. Milyen bűn követett el Jézus, hogy kiérdemelje a keresztjét? Milyen bűntény miatt érdemelt ilyen büntetést? Ó, várj egy percet, barátom! Nem ő követett el bűnt, hanem te. Jézus a te büntetésedet hordozta. Minden olyan vallási hitrendszer, amely arra helyezi a hangsúlyt, hogy mit kell tenned az Úrért, nem pedig arra, hogy ő mit tett érted, lerontja Isten dicsőségét, és leköpi az evangélium művét. Isten valójában azzal akar dicsekedni, hogy egyedül menti meg a világot. A kereszténységet eredetileg jó hírnek nevezték. Régebben ez egy boldog üzenet volt, amelynek az emberek részesei akartak lenni. Az evangélium eredeti változata túl jónak tűnt ahhoz, hogy igaz legyen. Ezért terjed futótűzként. A mennyország, mint ingyenes ajándék. A bűnösséget eltörölve. Könnyed egyesülés Istennel. Csodálatos előnyök. Könnyű, azonnali lélektisztulás. Hadd mondjam el neked, hogy az evangélium, amit hallottál, nem túl szép ahhoz, hogy igaz legyen, akkor valószínűleg nem az. Az evangélium frekvenciája mindig lelkesít, mindig életet és reményt hoz. Az igazi evangélium íze és hangja soha nem ró szabályokat, előírásokat és nehéz próbákat rád. Soha nem kelti benned azt az érzést, hogy bármilyen szisztematikus elvárásnak meg kell felelned az elfogadáshoz. Mindig bátorít, mindig remél, mindig bízik és mindig szeret. Néhányan azzal vádolnának minket, hogy cukormágos evangéliumot hirdetünk. Ez nem teljesen igaz. Ez az evangélium nem csak cukormágos. A közepén rágógumi is van. Önmagad iránti bizalmatlanság. Az evangélium valójában egy egylépéses program. A helytelenül idézett vagy a szövegkörnyezetből kiragadott szentírás igeversek azt sugallják, hogy a megszentelődés egy szakadatlan folyamat, ami gyakran összezavarja az embereket. Az egyik ilyen elszegyedt félreértelmezés arra vezeti az embereket, hogy azt higgyék, félelemmel és remegéssel kell kimunkálnunk az üdvösségünket. Nagy ijesztő felelősségnek hangzik. Kinyitni a Bibliát és az ujjunkat féletlenszerűen egy igeversre bökni, hogy megkaljuk az Úr szavát, az semmivel sem jobb, mintha egy óúj táblát használnánk. De az emberek így dobároznak ezekkel a versekkel, melyek nincsenek összhangba illeszve szövegkörnyezeti jelentésükkel. Ez a vers egy klasszikus példa. Íme a forgatókönyv a szövegkörnyezetben. Amikor Pál a filippelieknek írt, börtönben volt. Tudta, hogy nem sok az esélye annak, hogy ő valaha még egyszer visszatérhessen Filippibe. Éppen ezért azt mondta a filippelieknek, hogy ezentúl az üdvösség csemegéjéből maguknak kell válogatniuk. Pál már nem lesz többé karnyújtásnyira tőlük, hogy figyelmeztesse őket a judaizáló törvényeskedőkkel szemben. Fel kell nőni, hogy többé már ne csak abból táplálkozzanak, amiket Pál maga kap kijelentésként az Úrtól. Arthur S. Way ragyogóan fordítja ezt a verset. Mivel távol vagyok, munkáljátok ki félelemmel és önmagatok iránti bizalmatlansággal. Igen, remegő bizalmatlansággal önmagatok iránt, a saját üdvösségeteket. nem a ti saját erőtökből kell megtennetek. Isten az, aki mindvégig táplálja a lendületet, hatalmad ad az elhatározáshoz, erőt a teljesítéshez, annak megvalósításához, ami megfelel az ő jóságos tetszésének. Filippi 2.12-13. Pál valójában azt mondja itt, hogy nem szabad a saját erőfeszítéseinkre hagyatkoznunk ezért az üdvösségért. Azt mondja, hogy ne bízzatok magatokban, nehogy megjaljátok ezt a mézes madzagot. Ne bízz magadban. Isten az, aki mindent megtesz, és Isten az, akire támaszkodnod kell. Lehetséges, hogy ez a vers valójában éppen az ellenkezőjét jelenti annak, amit tanítottak nekünk? Nem a saját izzadságos munkáról van szó, hanem arról, hogy egyáltalán ne bízz abban, hogy majd magad megdolgozol érte. Félelmetes dolog a saját erőfeszítéseidben bízni, az üdvösség bármely aspektusát illetően. Szabadság a bűnre vagy a bűntől? Amikor azt mondjuk, hogy a régi természet halott, egyáltalán nem pártoljuk a bűnt. Egyesek ostobán azt gondolnák, mivel már nem vagyok bűnös, most már teljesen rendben van, hogy vétkezem. Ez ugyanaz a nevetséges érv, amelyet Pálnak is meg kellett küzdenie az ő idejében. A gnoszticizmus római változatában is ez volt az alapvető hit. Emiatt a római levél 6. fejezetének egész szakaszát azzal vezette be, hogy azt mondta. Most mi legyen a mi válaszunk? Vétkezzünk kedvünkre, és nézzük meg, hogy meddig tudjuk kihasználni Isten kegyelmét. Micsoda gusztustalan gondolat. Mi, akik meghaltunk a bűnnel, hogyan élhetnénk akárcsak egy pillanatig is tovább a bűnben? Róma 6.1-2. Clarence Jordan Pál leveleinek Cotton Patch változata egy kicsit őszintébb, és megmutatja, mennyire nyersen fogalmaz az apostol ebben a kérdésben. Mit pártolunk tehát? Süllyedjünk el a bűnben, hogy még több kegyelem áradjon belőlünk? A pokolba is, dehogy. Róma 6.1. Ez nem a bűnre való szabadság, hanem a bűntől való szabadság. Ne menj bele a kegyelem tanának mocskos eltorzításába azzal, hogy azt hiszed, most már mehetsz bűnözni szíved szerint. Ez ostobaság. Miért vétkeznél, ha már nem vagy bűnös? Egyesek eltorzítanák Pál kijelentésének szándékát, miszerint minden dolog megengedett, és ezt arra használják, hogy engedélyt adjanak a rosszalkodásra. Mivel a mi bűnös természettől való szabadságról prédikálunk, láttuk, hogy egyesek eltorzítják ezt az igazságot, ahogyan Pál tanításával is tették. Soha ne hagyd magad eltántorítani az igazságtól csak azért, mert néhány bandita megpróbálja az eretnek szélsőségekbe taszítani. Samuel Taylor egyszer azt mondta, minden reformot bármennyire is szükséges, a gyenge elmék olyan túlzásba visznek, amely majd maga is reformra fog szorulni. Hasonlóképpen Theodore Roosevelt is viccesen megjegyezte, minden reformmozgalomnak van egy idióta szárnya. Nem szenté válás. A szentség egyszerre meg is van követelve tőlünk, és fel is vagyunk rá hatalmazva. Jézus azt mondta, legyetek tökéletesek, Graham Cook prófétai szolgáló szerint ez nem pusztán parancs. Jézus ezt áldásként szólítja beléd, ahogyan azt is mondta, hogy legyen világosság. Az ő szava formálja ki ez bennem, legyetek tökéletesek. A szentség követelés és felhatalmazás, de minősítés is. Világosan meghatározza az általa megkövetelt szentség mértékét és típusát. Legyetek tökéletesek, ahogyan a ti mennyei atyátok tökéletes. Máté 5.48. Mennyire kell szentnek lenned? Olyan szentnek, mint az atya. Ez ennek a követelménynek a meghatározása és foka. Más szavakkal írja, Asa Mahán, a keresztény tökéletesség szószólója, itt azt követeli tőlünk, hogy a mi teremtményi szféránkban olyan tökéletesek, olyan szentek, olyan mentesek legyünk minden bűntől, mint amilyen Isten az övében, mint teremtőnk és uralkodónk. Na, ez aztán panasznak magas. Ha ez olyasmi, ami fokozatosan jön létre, vagy olyas valami, amit el tudsz érni, kérek mondd meg nekem, hol tartasz a szentség ranglétráján? 40%-ban tiszta vagy? 80%-ban tiszta? Mit szólsz a 98%-os tisztasághoz? Tudtad, hogy nincs olyan, hogy 98%-os tisztaság? Képzelj el egy pohár jó hideg dús szénsavas vizet. Valaki vidáman átjújtja neked, és azt mondja, élvezd ezt. 98%-ban tiszta, csak 2% kapi részecske. Nem hiszem, hogy ki akarod inni azt a poharat. Nincs olyan, hogy részben szent. Vagy szent vagy, vagy nem vagy az. Nincs köztes állapot. A majdnem tiszta egy képzeletbeli fogalom. Szeretnéd, ha a házastársad az év 364 napján veled aludna, és évente csak egy éjszakát töltene egy idegen ágyában? Számításaim szerint ez 99,73%-ban hűséges. És az egyáltalán nem hűséges. Nem válsz szenté. Ez egy összeérezhetetlen fogalom. Ha egy folyamatról lenne szó, akkor természeténél fogva ez egy olyan folyamat lenne, amely soha nem ér véget. Az idő egyetlen pontján sem érkeznél meg oda. Egy fölösleges és zavaró elemet adsz a kereszthez. Megköveteled az időtényezőt. Igaz, számos felszól azokról, akik szenté válna, vagy megszentelődne. De ez általánosságban az emberek egészére vonatkozik, akik az üdvösség révén válnak szenté. Különben csak a szóban forgó vers rossz fordítását nézed. Mondok egy példát. Mert egyetlen áldozattal őkre tökéletessé tette azokat, akik megszentelődnek. Zsidó levél 10.14. Amint itt látod, a tökéletesség múlt időben történt a kereszten, mert tökéletessé tette őket. De a naív szemnek úgy tűnik, hogy ebben a versben még mindig van egy szakadatlan megszentelődési folyamat. Azok, akik megszentelődnek, azokat jelentik, akik Jézus Krisztus üdvözítő ismeretére jutottak. Egyszerű. Ugyanezt mondhatnánk arról is, hogy minden barátom megházasodik. Ez nem jelenti azt, hogy mindannyian évtizedeket töltenek smokingban és menyasszonyi ruhában. Ez egyetlen szertartásban megtörténik. Ellenőrizd ugyanazt. Isten szava fordítás szerint, amely így szól. Egyetlen áldozattal végezte el azt a művet, hogy örökre elkülönítse őket Isten számára. Nincs időnk itt minden rossz fordítást megvitatni, és nem is akarjuk az időt vesztegetni, soha véget nem érő apologetikával. De kihívást intézek hozzád, hogy kutass fel minden olyan verset, amely úgy tűnik, hogy nem egyezik Krisztus kereszten befejezett művével. Garantálom, hogy ez csak egy félrefordítási vagy értelmezési probléma lesz. A halál fog megmenteni téged? Még a fokozatosan fejlődő megszentelődés való emberek is látják a bűnnel való örökös küzdelem hiába valóságát. Még ők is tudják, hogy a csata nem tarthat örökké. Az idő elemén kívül van még egy összetevő, amit a boszorkány üskébe tesznek, a halál. Egy nap, amikor megkarok és a mennybe jutok, szent leszek. Rendben. Szóval a halálra számít az, hogy megmentsen téged. Éppen most koronáztad a halált a megváltóddá, Jézus Krisztus helyett. A halál, ami a bűn zsoldja, valahogyan meg kellene, hogy tisztítson téged a bűntől. Dr. Adam Clark azt állítja, hogy ez nagyobb eretnekség, mint a katolikusok tisztító tűzbe vetett hiedelme. A protestánsok milyen kifejezetten állítják a halálról, hogy az minden romlottságtól való teljes megszabadító és a bűn végső elpusztítója, mint ez a Biblia minden lapján ki lenne fejtve. A Szent Könyvben egyetlen olyan rész sincs, amely ilyesmit mondana. Ha ez igaz lenne, akkor a halál messze nem az utolsó ellenség, hanem a végső és legjobb barát, és a legnagyobb szabadító lenne, mert ha minden hívőben lakozó összes bűn utolsó maradványát a halál pusztítja el, és az félelmetes mennyiség lesz, akkor a halálnak, amely eltávolítja azt, az emberiség legnagyobb jótevőjének kell lennie. Egyedül Jézus vére az, ami megtisztít minden igaztalanságtól. Ugyanígy tévesen azt hiszük, hogy a mennybe jutunk, amikor meghalunk. Ez azonban nem igaz. A mennybe akkor mentél be, amikor Jézus meghalt. A halálod nem a mennybe vezető ajtó. Az ő halála volt a mennybe vezető ajtó. A vele való közös keresztefeszítésed volt az, ami most a mennyei helyekre ültetett. Efezus 2:6. Úgy hangzik a mondandó, mint egy megakadt lemez. Úgy tűnik, hogy ragaszkodom ahhoz, hogy az óember halott. Hangosnak kell lennem, mert az egyház 90%-a nem tudja ezt. Ez a Krisztus keresztjével való dicsekvés, és nem a saját önmarcagolásunk volt Pál üzenetének egyedüli értelme. Ha én egy megakadt lemez vagyok, akkor utálni fogod Pál leveleit. Elhatározta, hogy semmi másról nem akar tudni, csak Krisztusról, a megfeszítettről. 1 Korintus 2:2. Óvakodj a hamisított evangéliumtól.